Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 2 kerékpáros kompot adtak át a Tiszatónál, Miskolcon is a választásra készülnek már, bölcsödei dolgozókat tüntettek ki Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Két kerékpáros kompot adtak át Magyarország második legnagyobb tava, a Tiszató melletti Tiszadelzsen, amely onnan Tiszanánára és vissza közlekedik majd. Petényi Mirkó, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója az átadáson elmondta, a Kiskörénél minden évben áthaladó, csaknem 100 000 kerékpáros közül nagyon sokan érkeznek családdal, és itt le tudják rövidíteni a kört, ha elfáradnak. Megjegyezte, az átkelés egyben attrakció is, hiszen a kompok fél órás útján megcsodálható a vízi világ. A mintegy 70 kilométeres Tiszató kerékpárút kört ketté lehet osztani, így lehet tekerni egy 25 kilométeres és egy 40 kilométeres kört is, és csaknem 5 kilométeres hajózásra nyílik lehetőség a kompokkal a tó egyik legszebb részén. A beruházás közvetlen vízi összeköttetés biztosít Jásznagykun-Szolnok és Heves vármegye között. A horgászok által is kedvelt Kárász kikötő pedig több mint 400 millió forint fejlesztési forrásból újul meg a közeljövőben. Egyelőre 2 polgármester jelöltet és 26 önkormányzati képviselő jelöltet vett nyilvántartásba hétfői ülésén a Helyi Választási Bizottság Miskolcon. Az április 20-án elindult 2 hetes ajánlásgyűjtés során a polgármester jelölteknek 500, míg az önkormányzati képviselőknek nagyjából 60 és 70 közötti számban kell érvényes ajánlást bemutatniuk. Amennyiben nincs visszalépés, akkor az ezt követően jogerőre emelkedett névsor alapján adhatjuk le a voksunkat majd június 9-én. A részletekről Ignác Dávidot, a Helyi Választási Iroda vezetőjét hallják.
Ugye a választási értesítő az a postai úton mindenkinek a postaládájában megérkező dokumentum, amelyet a Nemzeti Választási Iroda küld ki, és ebben található ugye adott esetben a választópolgárnak a neve, azt, hogy milyen önkormányzati választásokra, EP parlamenti választásokra, illetve nemzetiségi választásokra, hiszen ez a 3 választási esemény kerül sor ezen a napon, hova kell mennie szavazni, melyik szavazókörben, ennek a pontos címe és elhelyezkedése. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az elmúlt időszakban ugye a lakosságszám változása kapcsán szükséges volt átalakítani a szavazóköröket, illetve a egyéni választókerületeket, és hát ennek köszönhetően ezért nagyon-nagyon fontos megnézni egyébként ezt a választási értesítőt, hogy a választópolgárnak hova kell mennie szavazni. És ezen kívül pedig egyéb fontos tudnivalókat is rögzít ez a választási értesítő, azon kívül, hogy hova kell mennie szavazni, ezen kívül azt, hogy milyen módon tudja ezt gyakorolni, mit kell magával vinnie, tehát érvényes személyazonosító igazolvány, illetve lakcímkártyát, és hát egyéb tudnivalókat, ami ugye az átjelentkezésre, mozgóurna igénylésre és egyéb kérelmekre vonatkozik, tehát egy 2 oldalas ilyen kis összefoglaló dokumentumról van szó, amely tartalmazza az esetleges tudnivalókat. Ugye az állampolgárok elsődlegesen tudnak találkozni az ajánlás gyűjtő ívekkel, illetve hát a különböző jelölőszervezetek, illetve jelölteknek az aktivistáival, akik ajánlást gyűjtenek. Ugye alapvetően Miskolcon tudni kell azt, hogy a polgármester jelölté válásához 500 ajánlást kell, 500 érvényes ajánlást kell összeszednie az adott jelöltnek, ezt 2 hét alatt kell megtennie, míg az egyéni képviselőknek, tehát az önkormányzati képviselőknek változó mennyiséget, ez nagyjából nagyságrendileg egy ilyen 60-65-70 érvényes ajánlásról beszélünk, tehát ezeket kell a holnapi naptól, vagy ezekre számolhatnak a miskolciak, hogy innentől kezdve el fog indulni az ajánlásoknak a gyűjtése. Az ajánlás gyűjtéseket követően vélhetően május 23-a lesz az a dátum, ameddigre jogerős lesz valamennyi jelölt és valamennyi lista is. Ez nagyon fontos tudni, hiszen onnantól kezdve válik élessé olyan szempontból a rendszer, hogy egyértelműen lehet látni azt, hogyha a visszalépést nem számítjuk, akkor kik lesznek majd valójában a szavazólapokon rajta. Alapvetően ez a 2 hetes időszak, ami az állampolgárok szempontjából fontos, hiszen a jelölésgyűjtés ekkor fog zajlani, ezt követően pedig nyilván szórólapokkal, választási gyűlésekkel, választási plakátokkal találkozhatnak, hiszen ezek fognak majd vélhetően a nagyobb mennyiségben megjelenni a következő időszakban. Ugye alapvetően három választási esemény fog egyszerre zajlani. Ugye egyrészt zajlani fog az Európai Parlament tagjainak választása. Ez ugye alapvetően azért lehet érdekes a miskolciak szempontjából, hiszen itt az európai parlamenti képviselők azok és azoknak a listája, amelyekre lehet szavazni. Itt az egész ország egy szavazókör, és ez az egyik szavazólap, amit meg fognak kapni az állampolgárok. A másik lehetőség, hogyha valaki nemzetiségi névjegyzékbe regisztráltatja magát, mert valamely nemzetiséghez tartozik a 13 magyarországi nemzetiség közül, és ezt május 31-én 16 óráig teheti meg, tehát ez nagyon-nagyon fontos határidő, hiszen ezt követően a regisztrációra nincs lehetőség, aki eddig nemzetiségként nem regisztráltatta magát, akkor az a személy nem vehet részt ezen a választási eseményen. Tehát gyakorlatilag a 13 nemzetiség közül Miskolcon egyébként korábbi időszakban 9, most már 10 nemzetiség jelöltjeire lehet szavazni. Ugye a nemzetiségek attól függően, hogy ugye hogy lesz majd a következő időszakban a vármegyei listák, illetve az országos listák összeállítása, legoptimálisabb esetben egy nemzetiségi választópolgár Miskolcon 3 szavazólapot fog kapni. Ugye egyrészt kap egy helyi nemzetiségi szavazólapot, amivel ugye a miskolci nemzetiségi önkormányzat tagjára lehet szavazni, kaphat egy vármegyei nemzetiségi szavazólapot, illetve egy országos nemzetiségi szavazólapot. Egyébként nagyon fontos tudni a regisztrációs dátumon kívül, ez a május 31-16 óra, hogy ezek a nemzetiségi szavazólapok zöld színűek, tehát egyértelműen megkülönböztethetőek, és ami még szintén nagyon fontos a választási eljárás során, hogy a zöld színű szavazólapokat ugye borítékba kell tenni, és ezeket a borítékokat le kell zárni.
Bölcsödei dolgozókat tüntettek ki a gyöngyösi városi ünnepségen tegnap délelőtt. Idén immár 15. alkalommal tartották meg a Bölcsödék napi rendezvényt, amelyen Juhászné Szabó Andrea, a Dobóúti Bölcsöde, és Rostás Istvánné, a Jeruzsálem úti Bölcsöde munkatársa részesült elismerésben. Elhangzott az is, gyöngyös jubileumot is ünnepel, ugyanis 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Jeruzsálem úti Bölcsöde. A következő percekben Kévés Tamás alpolgármester köszöntőjéből hallanak részletet.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Bölcsödék napja ünnepséget, az első magyarországi bölcsöde megnyitásának 172. évfordulója alkalmából. Az ünnepség keretein belül tisztelgünk a magas színvonalú kisgyermekellátást biztosító, kiemelkedő, hivatástudatú, felelősségteljes munkát végző bölcsődei dolgozók előtt, és egyben megbecsülésünket fejezzük ki értékes munkájukért, amelyet minden egyes nap végeznek. Mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, hogy a kisgyermekek életében a család mellett nagyon fontos szerepet töltenek be a bölcsödék. A bölcsödei nevelés a kisgyermekellátás egyik kiemelkedő területe. Sok szülő életében az első alkalommal, amikor a gyerek hosszabb időre elválik a családi otthon melegétől, találkozik a bölcsödével. Városunkban jelenleg 3 önkormányzati bölcsödében végzik a szakemberek kisgyermekellátását, összesen 216 engedélyezett bölcsödei férőhelyen és 4 családi bölcsödében, összesen 22 férőhelyen. Mindhárom bölcsödében gazdagon felszerelt csoportszobák és készségfejlesztő eszközök segítik a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését. Ki kell emelnünk, hogy az idén ünnepli 50 éves fennállását a Jeruzsálem úti bölcsöde, engedjék meg, hogy ez alkalomból minden régi és jelenlegi dolgozójának szívből gratuláljak. A bölcsödék célja, hogy a gyermekek szakszerű gondozásában és nevelésében részesüljenek. Szellemisége pedig azon alapszik, hogy a kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége, hivatástudata, személyisége a legnagyobb mértékben szolgálja a kisgyermekek érzelmi, értelmi és testi fejlődését. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a kisgyermeknevelő nyitott és elfogadó legyen. A bölcsödék nevelési programja az egészséges életmód kialakítását, a kreatív játék kibontakoztatását és az önálló fejlődését biztosítja.
Két évtizede alakult meg 60-ban a Grassalkovics énekegyüttes, amely számos művészeti díjjal és elismeréssel rendelkezik. Az ünnepi jubileumi koncertjükre április 27-én, szombaton 17 órakor kerül sor Új-60-ban a Liszt-Ferenc Vasutas Művelődési Házban. A részletekről Molnár Tamás művészeti vezetőt és Baranyai Nészekszárdi Marianna alapítótagot tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2002. augusztusában kerültem ide, de még akkor a főiskolára jártam, tehát még akkor csak harmadéves voltam, és ugye ide a belvárosi templomba keresett akkor még Fricsi atya, ugye kántort, és így 2002. augusztusától jártam ide. 2002. december 14-én akkor megalapítottam a Szent Adalbert kórust, ami a templom liturgikus kórusa, majd később, 2003. tehát márciusában, akkor pedig a Grassalkovics ének együttest.
És akkor, hogyha megkérdezhetem, hogy miért voltál az egyházzene iránt elkötelezett, akkor erről mit mondanál? Mert hogy mondtad, hogy főiskolás voltál még, mikor ide kerültél?
Így van, de már akkor szerettem volna egy templomnak az orgonistája lenni, karmestere, tehát ez mindig is érdekelt, és hála Istennek főállásba ide kerestek éppen kántort.
Ez volt a cél.
Így van, ez volt a cél, úgyhogy hát így Tatát sajnos ott kellett hagyni. Hát a szüleim, a családhoz ott él, de mivel ott be volt töltve ez az állás, ezért idejöttem.
És két évtizedet öletlenül itt is vagy. Marianna, akkor alapítótakként egy kis visszaemléket és a kalendáriumba, hogy emlékszel vissza első lépésekre?
Hát én 2003 júniusára emlékszem, ugyanis akkor volt a Polifónia együttesnek, a másik kórusnak az évzáró bulija a zeneiskola nagytermében, és én Tamást nem ismertem előtte, tehát én nem is tudtam, hogy alakult a templomi kórus is menet közben, és egymás mellett ültünk, elkezdtünk beszélgetni. Te ki vagy, én ki vagyok, és így alakult az egész. És ott, ahogy beszélgettünk, valahogy én elsóhajtottam azt, hogy olyan jó lenne vagyunk egy páran, akik szeretnénk egy másik kórust is. Na most ezt itt mindjárt szeretném elmondani, nem azért, hogy az sokkal jobb legyen, vagy jobb legyen, hanem mást szerettünk volna. Tehát azért minden karmesternek megvan a maga irányoltsága, milyen műveket szeret, és akkor éppen két éve vezette a kórust Német Pál, aki szegény Kecskemétről járt, de nagyon hősiesen csinálta a kórusvezetést. Ő akkor pályakezdő volt, és akkor már minden azokban az éveiben volt, mikor már nem volt kicsi gyerek. Sokunkban megfogalmazott, hogy szeretnénk valami mást is csinálni. Ő mondta, hogy tényleg? Hát én meg kórust szeretnék vezetni. Ez valahogy így alakult.
Végül az időjárásról. Holnap borult lesz az ég, csak délután este szakadozik majd a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet szerdán hajnalban 8-9, napközben 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 23-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. We'll be right back. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Egerbe is elhozták a Velünk a vállalkozásodért programsorozatot. Hamarosan megújulhat a Cigándi óvoda épülete. Még több fiatalt kell megszólítani az agráriumban, hangzott el a Máté Szalkai Gazda Fórumon. Ezek mai műsorunk főbb témái. Egerbe is megérkezett ma az a 10 állomásos vállalkozásokat segítő szakmai rendezvény, melyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hívott életre. A program célja, hogy az érdeklődők átfogó képet kapjanak a hazai gazdasági helyzetről, lássák azokat a pénzügyi és fejlesztési lehetőségeket, amelyek segíthetik a kis- és középvállalkozásokat. Most dr. Parrag Lászlót, a kamara elnökét hallják.
Hát ez soha nem véget érő folyamat, hiszen a világ állandóan változik, és a kihívások is változnak. Így aztán úgy gondoljuk, hogy fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mik ezek a tényleges folyamatok. Mesterséges intelligencia, ugye erről beszélünk minden nap, a internet használat, a digitális világ, az adatvezérelt döntéshozatal, a zöld gazdaság, a green gazdaság, a fenntarthatóság, tehát a körforgásos gazdaság, a finanszírozás, hogy hogyan lehet a legjobban finanszírozni egy céget, és az, hogy mi az az apró kis pont mindenkinek az életében, amiben a versenytársát meg tudja előzni, vagy előnyre tud szert tenni. Ugye az alap kiindulási pont, hogy annak az eldöntése és felelőssége, hogy egy cég versenyképes-e vagy sem, vagy egy vállalkozás sikeres-e vagy sem, az a tulajdonoson és a menedzsmenten múlik. Tehát ennek a felelősséget nem lehet áthárítani senkire. Ugyanakkor kívülről kaphat hozzá segítséget. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy adunk hozzá egy Széchenyi kártyát, ami egy kedvező hitelezési lehetőség, hogyha azt mondjuk, hogy kap egy speciális hitelt arra, hogy átállítsa az energiatermelését zöld gazdaságra, hogyha az ESG-ben adunk egy olyan mechanizmust vagy kitöltési lehetőséget, amivel egyszerűsíti a munkáját, tehát nem kerül túl sok pénzbe az ő számára mindez, hogyha mondjuk kommunikációban adunk számára lehetőséget az interneten, akkor ez mind-mind segítség, és ezt próbáljuk összerakni, összeszedni. Az, hogy ki mennyire ével az elképesztően változó, 900 ezer cég van Magyarországon. A Széchenyi kártyában nagyjából 50-60 ezer az, aki évente él ezzel a lehetőséggel. Ez egy nagy szám. Tehát 50-60 ezer cég az egy jelentős szám. Összességében nagyjából 300 ezer ügyfelünk van.
Egy több mint 250 millió forintos támogatásnak köszönhetően megújulhat a Cigándi óvoda épülete. A projektnyitó rendezvényen Szűcs Erika, a Tündérkert óvoda és bölcsöde főigazgatója mutatta be az érdeklődőknek a beruházás részleteit.
A fejlesztést az indokolta, hogy a mosdó épületek, amelyek most megújulásra kerülnek, már eléggé elhasználódtak az idők folyamán, illetve az elektromos vezeték, az elektromos hálózat a falba az már régi, és nagyon nagy szükségünk volt már erre, hogy megújuljunk egy kicsit. Most is nagyon szép az óvodánk, aki idejön, és remélem sokan jártak már itt, ők láthatják, vagy tudhatják, hogy tényleg gyönyörű az óvodánk, de hála Istennek Olá Krisztián polgármester úrnak, illetve Ablonci Dániel és Gönci Zsolt uraknak sikeresen pályáztak, és még szebbek leszünk, remélhetőleg szeptemberre.
Dr. Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője, a rendezvényen kiemelte. A mostani fejlesztés nagyban hozzájárult a helyben maradáshoz, és növeli a térség lakosság megtartó képességét.
Én úgy hiszem, hogy itt azt is mondhatnám, hogy jó gyereknek lenni Cigándon. Mint korábban, ugye kevés volt a bölcsődei férőhely, nem volt sportolási lehetőség. 2010 óta valóban a jövőt építették lépésről lépésre Cigándon, hiszen több mint 1,5 milliárd forint került beforgatásra, és itt valóban a fiatalkorú gyerekeknek a bölcsödétől egészen a általános iskoláig bezárólag mindenki megtalálja a helyét és a számítását. Ez nagyon nagy dolog, és azért gratulálok Kolár Krisztián polgármester barátomnak és a képviselőtestületnek, hogy valóban értékből lendületet vesz ez a város, mert az érték nem az a kibicsaklott nyugat-európai liberális mainstream, hanem az az érték, amit itt az elődök megteremtettek az elmúlt 1000 év során. A családnak, a gyereknek a tisztelete és szeretete. Hát ez megmutatkozik. Jó gyereknek lenni Cigándon.
Olá Krisztián polgármester szintén örömét fejezte ki a fejlesztés kapcsán, amely az elmúlt években végzett tűzoltó munkákon túl minőségi javulást hozhat a 160 gyermeket ellátó intézmény életében.
Szinte majdnem minden évben valamit tollozgatni, foldozgatni kell az óvodán, illetve a bölcsönén is. Ez egyrészt nagyon, nagyon pozitív, hiszen van kinek építeni, másrészt pedig korlátok közé vagyunk szorítva, hiszen az óvodának az épülete, illetve az alapterülete, az udvara annyira pici, hogy most már elfogytunk a lehetőségekből. Tehát ez az utolsó fejlesztés. Ha több gyerek szülőnek cigárni, már pedig az a cél, akkor egy másik helyszínt kell majd keresni az óvodának. Nyilván ebbe is partnerok leszünk. A bölcsödére ugyanez vonatkozik, hogy már kétszer hozzányúltunk, most egy harmadik pályázatot várunk, de ezek nagyon jó dolgok, és nagyon, nagyon örömteli hírek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok települést cserélni velünk, hiszen az elmúlt 10 évben 694 gyerek született a településünkön.
Jó az utánpótlás, de még több fiatalt kell megszólítani az agráriumban. Többek között erről volt szó a Máté Szalkár rendezett legutóbbi gazdafórumon. Az eseményen az évelei jogszabályváltozásokról is tájékoztatták a jelenlévőket, amely az eddigi tapasztalatok szerint beváltotta az előzetes reményeket. Az eseményen Jakab István, a MAGOSZ elnöke hangsúlyozta, a kormány továbbra is kiáll a gazdák mellett, és folyamatos nyomást képez a brüsszeli döntéshozók felé az ukrán gabona ügyében.
Ha megnézzük, a földadó eltörlése került, az öntözőkutak sorsa rendezésre került, a legstabilabb földpiaci szabályozás nálunk van. Az uniós intézkedések ellenére 23 termék esetében lezártuk az ukrán határt, változatlanul csak a tranzit biztosított, a banki szempontból a Széchenyi kártya folyamatosan rendelkezésére áll a gazdáknak, a támogatásokat úgy, ahogy az uniós lehetőségek biztosítják, igyekszünk fizetni, felgyorsításra került. Gázolaj jövedéki adó most lett megemelve, még úgyhogy most már 90%-os a gázolaj jövedéki adó visszatérítése. Csak egy összehasonlításképpen Németország esetében teljes mértékben eltörölték, és közel 500 millió euróval szemben kaptak a német gazdák 50 millió kedvezményt más területen. Tehát én azt hiszem, hogy ami rajtunk múlott, amin a kormányon múlott, az megtörtént.
Végül dr. Cseh Tibor Andrást, a MAGOSZ főtitkárát hallják.
A magyar gazdatársadalomnak az átlag életkora az 58 év. Egy rendkívül idősödő gazdatársadalomról beszélünk, és jogalkotói eszközök pályázati lehetőségre is szükség van, hogy frissítsük ezt a gazda generációt, generációváltásra kerüljön sor. És ennek egy nagy eleme, hogy már hatályba is lépett gazdaságátadási törvény, egy szerződéssel egyszerűsített módon lehet átadni a teljes gazdaságot, és ami majd jön várhatóan ősztől, az pedig a gazdaságátadási pályázat. Mind az átadó, mind pedig az átvevő tud majd erre pályázni, egy összegű, vissza nem térítendő támogatást lehet igénybe venni, nem kell hozzá beruházást megvalósítani, magyarán egy friss forrást lehet behozni a gazdaságba. Ez egy óriási előny lesz ebben a nehéz piaci helyzetben, óriási nyitottság a gazdák részéről, és én azt gondolom, hogy ha sikerül ezt a programot úgy végigvinnünk, ahogy most a terveinkben szerepel, akkor Európában az egyik legfiatalabb gazdatársalommal tudjuk lezárni ezt a programot pár év múlva, és ez egy óriási versenyelőny lesz.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kiemelik és restaurálják a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyház monumentális harangját, amelyet az elmúlt 300 évben egyszer sem mozdítottak el a helyéről. Az ország legrégebbi nagyharangját speciális módszerrel állítják helyre, így az visszanyeri eredeti hangját. A Veszprémi Várnegye felújításának részeként a Fűszékesegyház, a Szent István Ferences és a Szent Imre Piarista templom mind a 12 harangját visszakapja, így a várba látogatóknak különleges zenei élményben lehet részük 2025-től. Ez a hatalmas harang 1725 óta egyszer sem hagyta el a Szent Mihály Főszékesegyház tornyát, mondta Most Balázs, nemzetközileg elismert harangszakértő a Veszprémi Szent Háromság harangról. A Főszékesegyház északi tornyában 47 méter magasan függő harang Gróf Eszterházi Imre veszprémi püspök, későbbi esztergomi érsek megrendelésére Franz Ulrich Seichel harangöntő mester bécsi műhelyében készült 1723 és 25 között. Az öreg Mihályként is emlegetett harang mind korának, mind méretének köszönhetően kiemelkedő alkotás. Magyarország nagy harangjai közül ez a legidősebb, így tömegéről nincsenek pontos adatok, ám a szakértők becslése szerint körülbelül 3400 kg-os lehet, alsó átmérője pedig meghaladja 170 cm-t. A monumentális harangot még a Főszékesegyház 20. század elejé átalakításakor sem mozdították el a helyéről, pedig a tornyok külső megjelenését megváltoztatták. A szintén Bécsben készült másik három harangot később hadicélokra elkobozták, ám az öreg Mihály műértéke már akkoriban is különlegesnek számított, így mindvégig elkerülte a rekvirálást. A Szent Háromság harang állapota az elmúlt évtizedekben leromlott, az 1930-as években új harangnyelvet készítettek, és egy nem megfelelő lengőszerkezet, egy megtört vonalú acél harangjárom került rá, amely miatt nagyobb a repedés kockázata, és az addig megszokotthoz képest a hangzás is előnytelenebb lett. A harang bronz koronáját lefűrészelték, helyette 6 csavarral rögzítették a járomhoz. Ezek a csavarok 100 éve folyamatosan rozsdásodnak, rossz állapotban vannak, a harang hangját ezért egy ideje nem hallhatjuk, éppen azért nehogy még nagyobb kár keletkezzen, magyarázta Most Balázs. A Veszprémi Főegyházmegye beruházása részeként hamarosan restaurálják a Főszékesegyház nagy harangját. Egy speciális módszerrel heteken át hevítik a harangtestet 800 Celsius fokosra, és egy hőpajzs alatt tartva különleges hegesztési módszerrel szüntetik meg a csavarok helye körüli repedéseket, illetve egy új, az eredetihez hű bronz koronát készítenek, majd ezt is visszahegesztik a harangra, emelte ki a szakértő. A nagyharangnak a javítást követően új harangszéket, járamot és nyelvet készítenek, így eredeti hangzását visszanyerve jelzi majd 2025-ben a Szent Mihály Főszékesegyház felszentelését. A Várnegyed három templomában eredetileg 12 harang volt, a Főszékesegyházban 6, a Szent Imre Piarista és a Szent István Ferences templomban további 3-3, legtöbbik azonban nem vészelt át a két világháborút. A Ferences templom tornyából a II. Világháború idején 2 harangot is elvittek, így jelenleg csak a legkisebb, 1932-ben készített szól. Ugyanígy maradt magára a Szent Imre templom egyik harangja is, amely 1839-ben került a helyére. A 200 kiló súlyú eredeti állapotban megmaradt harang különlegessége, hogy a mai napig hagyományos módon kézi erővel lehet megszólaltatni. A Veszprémi Várnegyed megújítása során 2025-re a három templomba mind a 12 harang visszakerül. A Ferences és a Piarista templom tornyaiba új harangszékeket helyeznek el, és kicserélik a harangokat mozgató berendezéseket, valamint az óraütő kalapácsokat is. A beruházás követően a Várnegyed harangjait központilag is lehet majd működtetni, így különleges zenei élményben lesz részük a várba látogatóknak. A Sátoraljóújhelyi Fegyház és börtön állománytagjai megemlékezést tartottak a koronavírus járvány idején elhunyt egykori börtönlelkészük halálának 3. évfordulóján. Az intézet kápolnájában azért gyülekeztek a Sátoraljóújhelyi BV intézet állománytagjai április 15-én, hogy Hajdú Miklós börtönlelkészre emlékezzenek. Mészáros Ferenc, jelenlegi római katolikus börtönlelkész a köszöntőjét Csík Sándor Ne félj című versének felolvasásával zárta, ami után felelevenítette közös emlékeit Hajdú Miklóssal. A vers két találó sora, miszerint ravasz művész az Isten, a rossz is jó csírázik, alapján hülyek voltak gondolatai, hiszen egy olyan szenvedélyes dohányosként emlékezett rá, mint aki úgy végezte papi teendőit, hogy egy szál cigaretta elszívása is imádságát tudott válni. Interaktivitásra bíztatta a jelenlévőket, így Szegedi Péter BV alezredes, aki szomszédja is volt, barátságos, közvetlen alakját említette, aki a lakása erkélyére kiülve is mindig valamit tervezett, telefonált, valakinek épp tanácsot adott, tulajdonképpen akkor is dolgozott, amikor pihent. Erre a napra készült el jóvátételi munkában az a kis polc, ami a halálának első évfordulójára átadott, róla elnevezett egyházi könyvtárban kapott helyet. Az Egyház Könyvtárosok Egyesülete által gyűjtött könyvtári állományon túl erre a polcra kerültek most fel a személyes tárgyait bemutató emléksarok mellett a családja által adományozott könyvei. Pavlics Tamás börtönmúzeumi főelőadó arra hívta fel a figyelmet, hogy a 300 könyv címei is sokat mondóak, breviáriuma mellett szertartáskönyvek, ökumenikus témájú teológiai, irodalomtörténeti és cigány népismereti kötetek. Egy olyan börtönlelkész házi könyvtára, aki mindig elérhető volt a fogvatartottak és az állomány számára egyaránt, fogalmazott. Halálának 280. évfordulóján megemlékezés sorozattal tisztelegnek Pékelemen Didák Minorita szerzetes szolgálat előtt, aki Miskolcnak szentelte életének legnagyobb részét. Április 25-én 15 órakor emlékfeültetés lesz a Kelemen Didák kollégium diákjaival közösen, majd koszorúzás. A tiszteletre méltó Kelemen Didák szolgálata című filmvetítése a jezsuita gimnázium diákjainak, további filmvetítések majd Miskolc iskoláiban, és filmbemutató és beszélgetés a Miskolc televízióban. Április 28-án 16 órakor a Tiszavidék apostola címmel zenés irodalmi előadás lesz a versbarátok köre előadásában a Miskolci Minorita templomban. Az előadáson közreműködnek Farkas Erzsébet, rádium munkatársa, aki moderátorként ismerteti Kelemen Didák életének főbb állomásait. A verses zenés összeállítás szereplői lesznek még Asztalos Julianna, Hortai Rita, Kovács Éva, Zsekov Éva Mónika és Mikita Gábor. Ének Kelemen Didákról Lukács Zsófia és Kovács Kristóf előadásában. Április 28-án az esti szentmisén megemlékeznek Kelemen Didákról a Minorita templom és rendház alapítójáról. Dr. Gyulai Éva az aradi levéltárban végzett kutatást sikerült megszerezni a Miskolci Minorita kisgimnázium osztálykönyveinek anyakönyvét 1773-tól 1816-ig. A Kelemen Didák által alapított gimnázium a mai földes, amelyet beköttettek, és a két kötetes dokumentumot nyilvánosan átadják Pável Cebulla Minorita szerzetesnek, a Minorita rend tartományfőnöke képviselőjének. És emléktáblát helyeznek el a páduai Szent Antal Római Katolikus Székesegyház Minorita templomban Aradon, az Aradi Magyar Napok rendezvénysorozat eseményeként. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátraljai ifjúsági találkozóra április 27-én szombaton 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei áhítat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé színesíti a napot, amely 13 óráig tart. Mezőkövesden élő rózsafüzér, gyalogos zarándoklat, hazánkért, városunkért a program, amely május 11-én szombaton 9 óra 30 perckor következik a Szent László Király plébánián működő EFFATA karizmatikus közösség szervezésében. Találkozás a Bogács úti körforgalomnál lévő Mária szobornál 9 óra 30 perckor, közös ima a városért és lakóért, majd kérik a szűzanya közbejárását a békért. Aztán az első ág a Bogácsi, Dózsa-György, Cseresznye, Lövői út mentén halad a Jézus szíve templomhoz, és a második ágon zarándoklók a Sándor, Dávid, Júlia, Szomolyai, Olga, Jegenyesor, Gizella, Katalin, Váci Mihály, Veréb, Dohány, Mindszenti utcákon keresztül jutnak oda, tehát a Jézus szíve templomhoz. A két csoport találkozik, ahol rövid közös ima után indulnak együtt tovább a Szent László templomba. Az útvonal bármely pontján lehet csatlakozni az imákhoz. Örömmel fogadják, ha az útvonal mentén lakók a házuk előtt gyertyagyújtással, kis oltár állításával várják a zarándokokat. A zarándoklatot ünnepi szentmise zárja, várhatóan 12 óra 30 perckor. A szentmisét bemutatja főtisztelendő Bárdos Krisztián atya. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a Csíksomlyói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége körülbelül 25 ezer forint fejenként, a 4 nap 3 éjszaka falusi vendéglátással kápolnásvalón nagyjából 120 euró fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A Miskolci versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A jelentkezési határidő május 12-e. Az elődöntőt május 24-én pénteken tartják a Miskolci Tudomány és Technika Házában. A döntő és gála pedig szeptember 21-én lesz az Arszakra Fesztivál keretében. A jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében, Turmezei Erzsébet, Ahol ránk Jézus várt című műve. valamint egy szabadon választott vers az Öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 percben. Jelentkezni a versbarátok köre e-mail címén lehet versalap22@gmail.com. 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak határon innen és túlról. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már a világhálón, de tapasztalatunk, hogy egyre többen az ilyen alkalmazásokat részesítik előnyben. Ráadásul ez több mindenre lehetőséget ad a hagyományos rádióhallgatáson túl. Így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, Facebook oldalunkhoz és új Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás tehát díjmentesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Kolesár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a koresti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja. A hazai frisbee klubok április végén választják meg a frisbee szövetség tisztségviselőjét a következő 4 évre. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Kosárlabda Ese és a DVTK Kosárlabda Akadémia. Az év egyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzői elismerést Kis Norbert kamionversenyző kapta a Nyíregyházi Sportgálán. Példaértékű a Mozdulj Debrecen mozgalom egészségmegőrzést segítő programja. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A hazai frisbee klubok április végén választják meg a frisbee szövetség tisztségviselőit a következő 4 évre. Az elnöki posztra esélyes a DEAC tag Olá Ádám is, aki elmondta, hogy a szövetség élére azért jelentkezett, hogy a hazai klubokat egységes közösségé kovácsolja, egyensúlyt teremtsen a rekreációs célú frisbizés és a versenysport szemlélet között. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Kosárlabda Ese és a DVTK Kosárlabda Akadémia. A részletekről Balogh Bélát, a Nyíregyházi Kosárlabda Ese elnökét hallják.
Már ennyik se régen próbálkozott a női szakágon az utánpótlás neveléssel. Elindítottuk, hiszen ahogy a fiúkat U11, U12-ben neveltük, ott természetesen lányok is csatlakoztak, hiszen ott még vegyes korosztályban indulhatnak, vagy vegyesen indulhatnak a gyerekek. És a lányokkal későbbiek során tovább folytattuk a munkát, és így lett U14-es, illetve U16-os csapatunk is. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a lányok esetében nehezebb a kiválasztás, sokkal kevesebb lány kosárlabdázik, mint fiú. Így szükségünk volt egy olyan erős szakmai partnerre, akitől rendkívül sokat tanulhatunk, nagyon sok tapasztalatot át tudnak nekünk adni, így tárgyaltunk a hozzánk nagyon közeleső DVTK Akadémiával, és ott nyitott fülekre találtunk, és nagy segítőkész szakember gárdára, úgyhogy velük ezért kötöttük az együttműködési megállapodást. Ennek vannak egyrészt tárgyi és ugye szakmai segítség nyújtás. Ilyen például az, hogy közös néven indulnak az U11, U12-es és U14-es korosztályú leánycsapataink, méghozzá Nyíkse DVTK néven szerepelnek majd a regionális bajnokságban. Ehhez kapunk egyébként némi tárgyi támogatást, labdákat, mezeket, és természetesen nagyon erős szakmai hátteret, hiszen mind a kiválasztásnál, a toborzásnál is jelen lesznek a DVTK szakemberei, valamint edzőinket is képzik, a gyerekek edzőmérkőzéseken vehetnek ki részt a DVTK-nál, a kiválasztásokra meghívást kapnak, szóval figyelemmel kísérik a szakmai munkánt itt nálunk, a DVTK szakemberei, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb már Euroligás csapatba és válogatottba, illetve a DVTK NB1-es csapatához is kerülnek majd nyiks és lányok. Vannak már Palánta programban is lányok, valamint U11, U12, U14 és U16-os korosztályban is indítunk csapatot.
Balogh Béla beszélt arról is, hogy a közelmúltban Szarajevóban voltak egy U12-es tornán a fiúkkal.
Feledhetetlen és páratlan élmény. Szarajevó egyébként is gyönyörű. Egy profi tornáról van szó, amelyet 12. alkalommal rendeznek meg, ez a Szarajevói Basket Cup ifjúsági torna, és 4-5 csillagos szállodában vannak elhelyezve a gyerekek. A szállodákhoz egyébként saját tornatermek vannak. 30 csapat volt csak U12-es korosztályban, 6 csoportban versenget. Éppen néhány pont hiány maradtunk le, tehát pontkülönbséggel a 8-as döntőbe jutásról. 4 mérkőzésből 3-at sikerült megnyernünk, és ez azt gondolom minden várakozást felülmúl, főleg annak tükrében, hogy egy sokkal agresszívebb és szabadabb kosárlabdát játszanak, tehát a szabályrendszer abban a korosztályban még nincs úgy lekorlátozva, mint itt Magyarországon.
Elárulta azt is, milyen programok várnak rájuk a következő időszakban.
Több rendezvényünk is van, ilyenkor nyilván már a családi napban is gondolkozunk, illetve most hosszú idő után a Covid-ot követően újra megrendezzük Nyíregyháza megyei jogúváros támogatásával többek között a Jósavárosi Streetball pikniket. Ez azt jelenti, hogy mind a környéken lakókat, de akár másonnan is, és nem csak nyíkséseket várunk arra, hogy streetballozzanak egész nap, egészségügyi szűréseken vegyenek részt, prevenciós tanácsadáson, valamint vetélkedőkön nyeremények lesznek, ajándékpólók lesznek, tehát egy igazi önfelett vasárnap lesz május 26-án. Szeptemberben pedig tervezzük a tavaly elindított U14-es fiú tornánkat, amely az első medusa torna után most már itt a második ilyen jellegű tornánk, és szeptember elejére tervezzük ezt, és bízunk benne, hogy sikerül nemzetközivé tenni, és külföldi csapatot is hívni.
Most pedig Magyar Gergelyt, a DVTK Kosárlabda Akadémia igazgatóját hallják.
Mindenhol tud tanulni az ember, én azt gondolom, tehát ez abszolút független attól, hogy mekkora egyesületről van szó. Én nagyon örülök annak, hogy a Nyiksa minket választott, és azt gondolja, hogy partnerek tudunk lenni egy ilyen együttműködésben. Elsősorban nyilván nem titkoljuk, hogy a mi célunk az, hogy ebben a régióban is megtaláljuk azokat a tehetséges utánpótláskorú lányokat, akik akár profi kosárlabdázót, vagy akár utánpótlás, vagy felnőtt válogatott szintű játékosokat tudunk képezni. Elsősorban ez volt az, ami minket motivált ebben az együttműködés megállapodás megkötésében, de természetesen azt gondoljuk, hogy más egyéb területeken is, akár a szakmai oldal tekintve együtt fogunk tudni működni, és egy közös gondolkodás által fejlődni, illetve fejleszteni mindkét egyesületben a gyerekeket. Elsősorban eddig ugye a megye határon belül próbáltuk megtalálni ezeket a tehetséges sportolókat, de azt veszük észre, hogy egyre nehezebb dolga van minden egyesületnek sportáktól függetlenül. A mai gyerekek már egyre kevésbé akarnak sportolni, és ezért kénytelenek vagyunk kilépni a megye határon túlra is, és ebben a régióban megkeresni azokat, akik elhivatottak és akár vagy tehetségesek, úgyhogy ebben is gondolkodunk a jövőben is. Ambrus Erzsébet, aki a kiválasztásért felelős szakember nálunk, ő hatalmas munkát végez ebben az évben, és több olyan gyerekkel, illetve szülővel, egyesületekkel, korosztályos csapatokkal kapcsolatban van, akik már több euroligás mérkőzésen is részt vettek nézőként, és azt gondolom, hogy az a millió, az a közeg, az a létesítmény, ami ott nálunk van, az önmagáért beszél, és egy hatalmas élményt nyújt a gyerekek, illetve az edzők, szülők számára is, úgyhogy ez mindenféleképpen az, gondolom, hogy egy vonzó erő és hatalmas élmény is mindenkinek.
Az év enyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzője elismerést Kis Norbert kamionversenyző, az év parasportolójának járó díjat pedig Tarjányi István kerekesszékes vívó vehette át a nyíregyházi sportgálán. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Sikeres év áll mögöttünk, 2023-at illetően is, és fontosnak tartjuk, hogy az eredményeket el kell ismerni, és meg kell ünnepelni, erről szól ez a sportgála, és hát arról is, hogy ez remélhetőleg biztatást ad arra, hogy ezek az eredmények az idén is jöjjenek majd, és az önkormányzat ezért sokat is tesz, biztosítja az infrastruktúrális lehetőségeket, erről külön lehetne beszélni egy órát, hogy mennyi minden történt, de hát most legutóbb a sportcélú támogatásokat is megemeltük. Ez azt jelenti, hogy 169 pályázatból 156-ot támogatni is tudtunk, és hát nagyon-nagyon komoly eredmények vannak a csapatok, az edzők, a sportolók között, minden tekintetben korosztályos válogatottaink vannak. Tavaly sporttörténelmet írtunk, amikor az atlétikai VB-n 5 nyíregyházi sportoló volt jelen, a kínai egyetemi világjátékokon jól szerepeltek sportolóink, úgyhogy valóban az egy sikeres év volt.
Most pedig Kovács Rihárdot, az év sportolóját hallják.
A bocskai volt az utolsó versenyem, azután egy pici betegség jött közbe, azért kényszerpihenő volt. Aztán most finishbe vagyunk, már nagyon várom, hogy újra ringbe léphessek. A nagy állomás, az álmom az olimpia, amit már nagyon várok.
Tarjányi István lett az év parasportolója, aki a közelmúltban az Európa-bajnokságon ismerkedhetett meg a párizsi körülményekkel.
5. helyen végeztem, célom az volt persze, hogy a aranyjal váltsunk ki az ezüstömöt, mert az egyik Európa-bajnokság számít a kvalifikációba. Ebből a szempontból egy kis izgalom hiányában indultam neki az egész versenynek, mert nem éreztem ezt a igazi nagy drukkot, mert hogy annyira nagy tétje nem volt a versenynek. Nagyon szerettem volna ilyen, mert sajnos hát most nem jött össze. Nem is az én hibámból többnyire, mert a zsűri az nem nekem kedvezett, de így jártam, mert összességében elégedett vagyok az eredménnyel.
Óriási csatát hozott a férfiak 20 kilométeres versenye a Békés Csabán rendezett gyalogló országos bajnokságon, és végül Venyercsány Bence győzött Helebrant Máté előtt. A BHS atlétája 2 másodperccel utasította maga mögé a Nyíregyházi Sportcentrum 3-szoros olimpikonját. Helebrant Máté volt a címvédő, ő a TÁV 11-szeres magyar bajnoka. Őt is díjazták a gálán.
Felemások az érzéseim, hiszen helyezésben nem ehhez vagyok hozzászokva. Itthon 2009 óta ezen a távon én vagyok a magyar bajnok. Most Venyercsány Bence jobb volt 2 másodperccel. Hát a körülmények nem voltak ideálisak, hiszen hatalmas szél volt, és 19 kilométerig én mentem elől, Bence mögöttem jött szélárnyékban. Ez a végén a hajrában úgy gondolom, hogy nagyon sokat számított, hiszen sokkal frissebb volt az utolsó 1 kilométeren. Hát pont ez a 2 másodperc kellett volna nekem is, hogy frissebb legyek. Viszont ez így legalább nagy motivációt ad a jövőre nézve, hogy most már itthon se vehetem félváról az országos bajnokságokat. A másik meg, hogy tudtuk egymást kicsit húzni ezen a versenyen, hiszen ilyen jó időt a Békés Csabai országos bajnokságon még nem gyalogoltam. Ami azért is fontos, mert az olimpiára így a világranglistán előrébb fogok kerülni, ami a pontokat illeti.
Példaértékű a Mozdulj Debrecen Mozgalom egészségmegőrzést segítő programja, hangzott el az Országos Gyalogló Idősek Klub hálózatának tájékoztatóján a debreceni Nagyerdei stadionban a napokban. Széles Diana alpolgármestert hallják.
Ezért támogatjuk ezt ennyire, mert ezt látjuk benne, hogy a város identitást erősíti, és tudunk tenni azokért az emberekért, akik itt élnek a városban, hiszen ezért Debrecen gondoskodó város.
Debrecenben minden évszakban rendszeresen szerveznek erdei sétákat, gyalogtúrákat, sőt versenyeket is az idősebbeknek és a fiatalabbaknak egyaránt. Ez is része a 2 éve elindult Mozdulj Debrecen mozgalomnak, amelynek különféle egészségmegőrzést segítő programjain már több mint 54 ezer debreceni vett részt. A Mozdulj Debrecen mozgalmat példaértékűnek nevezte Monspart Zsolt. A gyalogló klubok országos hálózatát kiépítő alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, a testmozgás fontos, mert meghosszabbítjuk vele az életünket.
Hosszú évek felmérései alapján ténylegesen igazolták, hogy az, aki 50 fölött rendszeresen mozog, az 5-6 minőségi életévet nyerhet pluszban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Senkim sincs már, hová is mennék. Nem vártam pénzt, uram, nem én, csak is azért jöttem, mert ő kért. S ha itt talál az éj, őt álmodom megint mellém. Sokszor van így, ha jön az éj, egymagam kóborlok az utcán. Rá gondolok, és olyankor azt képzelem, mellettem ő áll. A város ágyba bújt, s a bűvös kép itt benn felgyújt. Senki már, ő sincs, csupán egy. Érzem őt, és látom. Bár nincs itt, de érzem könnyű karját. A lélegzetem melegét, nem szól, de hallom hangját. Pár a kél, s az utca kő úgy csillog. Színezüst, ha esőt küld az égbolt, fennalom közt hány csillag fénye fészkel, s én mindenben csak őt látom, csak őt idézi minden. Tudnom kell, hogy minden
Szemedben könnyek, haragszol rám, hogy el kell menjek, nem az én hibám, kell, hogy várj, várj is meg, ne félj, újra visszajövök, de addig írj gyakran így, így szerez egy kis örömöt.
Kiszáradt a bőr, és ég a szám, utolsó csókunk.
Szeretlek, vidámnak és kedvesnek, lássalak, ha nem leszel velem. Nehéz most messze menni, de könnyebb elviselni, ha rád majd így emlékezel. Ne félj, újra visszajövök.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.